és ha odaérünk, nyugodtan lassan emelje a puskát, addigra lelassítok. Gyula szíve egyszerre a torkában kezdett cserénkedni. Ez már igazi vadászat volt. Talán megvárnak, susogta Matula. Úgy látom, fiatalok, ezek még nem tanulták ki a csíziót. Nyugodtan, emelheti. A csónak alig mozgott. Gyula szinte öntudatlanul nézett végig a puska csövén, és nyelt közben, mert úgy gondolta, szíve kiugrik a torkán, de azért, amikor úgy érezte, hogy most, behunyta a szemét. Durr! Aztán csak azt látta, két varjú is kalimpál lefelé.
Mint a tök, Gyula, hiszen maga tud lőni.
Tutajosunk, mintha nyakig merült volna a dicséret simogató olajába.
Éppen azt akartam mondani, hogy kettő olyan közel ül egymáshoz, aztán már potyognak is.
Véletlen, motyogta a fiú. Igazán véletlen, Gergő bácsi.
Ha nincsenek likiránt, hiába a véletlen. Üres a puska? Jó, akkor menjen, szedje fel őket.
Kinyomta a csónakot a partra, és Gyula kissé rezgő inakkal kimászott és hozta a varjakat.
Ha ezt az osztály látta volna, kengyel!
És kissé összeszedte magát, mert Matula még azt hiszi, összerogy a boldogságtól.
Ezekért nem kár,
dobta az öreg a varjakat az ülés alá.
Nagy fészek pusztítók, meg van is belőlük több, mint kellene.
Nevezze, Gergő bácsi!
Lelkendezett Gyula Lajos, mert úgy érezte, ha kell, vállaira veszi Matulát csónakostul. Matula felnevetett, és így nevetni a fiú most látta és hallotta először.
A fenét, de azért inkább én.
És már elindult a csónak, de Matula még mindig nevetett. Hosszúra nyúlt árnyékuk ringva úszott velük, hánykolódva az apró hullámokban, és mintha még az árnyék is nevetett volna.
Ott a híd,
állt meg Matula az evezésben,
de nem megyünk közelebb, mert minek mennénk. Most már látta végig a partot. Van rajta valami gyalogútféle, a lábával is megtalálja.
Gyula hallgatott, és nem is gondolt az útra, amit majd a lábával kell megtalálnia.
Lesz, ahogy lesz, de az a lövés igazán szép volt.
Matula hazafelé fordította a csónak orrát. Most jobbról kapták a leszálló nap ferde sugarait, de ez a fény már narancsszínű volt, ami aranyjá tört a folyó zöldes vizében. És a madarak most mind hátulról jöttek a Balaton felől, mert véget ért a nap, s az éjszakázó helyet még napvilágnál kell alaposan szemügyre venni. Mióta azonban erre jártak, már új madarak leskelődtek a vízparton, bakcsók és gémek, amelyek szívesen vadásznak alkonyattal is, bogárra, halra, békára, s most ilyetten dobták magukat a levegőbe, recsegve szítták a csónakot, pedig Matula úgy evezett, mintha a lapát is, a víz is bársony lett volna. Gyula önkéntelenül is figyelte ezeket a simogató mozdulatokat.
Talán megpróbálhatnám megint, Gergő bácsi?
Majd fele úton átadom.
Csikasz most már megbarátkozott Gyula közelségével, és csak akkor nézett rá idegenkedve, amikor Tutajos megsimogatta. Csikasz megállította farkát a szüntelen és gyönyörteljes telegrafálásban.
Nem bántlak, Csikasz, igazán csak vicc volt.
Jó, jó, jelzett vissza a kutya, elég buta vicc volt, csak úgy belerántani. De gerincén a barátság meleg hullámai szaladtak végig. Még nem voltak a fele úton, amikor az árva kis szárcsák jöttek szemben, de csak ketten, a legkisebb hiányzott.
Lí, lí!
Matula azonnal átevezett a túlsó part mellé, és lehelett csendesen mozgatta a lapátot.
Háttik!
Lí, lí!
Bókoltak a kis madárkák.
Már csak ketten vagyunk, szabad lefelé menni?
Most már tudom, mit vitt az a büdös kánya.
Tutajosban gyilkos harag hullámzott. Meglesem, ha addig élek is.
Hát nem ártana elpusztítani, mert igazán csak kárt tesz. Nem bármit csináljon. A kis szárcsa is jobban vigyázhatott volna magára. Na, itt a fele út.
Csikasz hevesen üdvözölte gazdáját, Tutajos pedig kézbe vette a lapátot, s mivel a nyél síkos volt, egy kis gondolkodás után szerényen a markába köpött.
Ha ezt kengyel látta volna.
De az evezőnyél nem csúszkált tovább, s a csónak is lényegesen egyenesebben siklott, mint jövet, pedig most a lassú folyással szembe mentek.
Pedzi már, bólintott Matula, csak ne sajnálja a markát, és ne kapkodjon.
Gyula tehát nem sajnálta a markát, és nem kapkodott.
Nem sietünk, nem késünk el semmiről, csak nyugodtan és csendesen. Ha fáradt, pihenjen.
Most sokkal könnyebben ment a csónak, és amikor a kezdetleges izmok ernyetten és elkeseredetten tiltakoztak a további gyötrelem ellen, Tutajos maga mellé fektette az evezőt.
Kicsit pihenek.
Okosan. Nem hajt a török bennünket.
Meg kell mondani a dolgokat úgy, ahogy vannak, gondolta a fiú, s akkor nincs kapkodás, és rendben van minden. Ha elfáradtam, hát elfáradtam. Ez a valóság, s a valóság mindig igazság is. Ki szólhatna ellene? Persze, hogy nem hajt a török. S a fiú arra gondolt, hogy ez a szólásmondás majd fél évezredes, amikor ezen az áldott békés tájon igenis hajtotta a török a szegény magyar népet rabszíjon, mint a jármos állatot, s akkor is ugyanez a nap nézte a kínlódást, ugyanígy bukott le a messzeségek tengerébe, és nem jött utána csak sötétség, holnaptalan, csügged borulat az égen s a szívekben. Kezébe vette az evezőt. Mikor nézzük meg Tüskevárt, Gergő bácsi? Arról jutott eszembe, hogy azt mondta, nem hajt a török.
Majd valamelyik nap. Holnap nagy takarítást csinálunk, mert a vendég az vendég.
Gondolkodott kicsit az öreg.
Magának azért nem csináltam semmit, mert maga nem vendég. Érti, ugye?
Nagyon, Gergő bácsi. Ám bár eleinte nem éreztem úgy, mint most, hogy itthon vagyok.
A jót is szokni kell, bólintott Matula, mert hiába a libacomb, ha nem harap bele az ember. A dévért majd megnézzük a haltartóban, éle még, mert az ilyen keszekféle hamar elpusztul a hálóban. Ha nem él, mindjárt felpucolom, aztán fogjon még hozzá, amit tud.
A dévér persze, hogy nem élt. Matula berántotta a haltartó hálót a csónakba, s a halat ott a deszkán gyorsan megtisztította.
Ne felejtse el, hogy az élő halnak élete, döglött halnak meg halála a víz. Különösen ilyen melegben. Ha a hal elpusztult, azonnal ki kell venni a vízből, megtisztogatni, kibelezni, szárazra törülni, valami ruhába betakarni és hűvösre tenni, de legalábbis árnyékba. Sokkal tovább jó a húsa, mintha vízben hagyta volna. Ott kötünk ki, ahol a rákok voltak. Megnézzük, maradt-e még.
A csónak döccembe orrolt a partnak, és tutajosunk fáradtan, sajgó tenyérrel, kiégett izmokkal, de nagy megelégedéssel tette le a lapátot.
A puskát egy patronnal itt hagyom, mert látom, tud vele bánni. És valaki megtanította, hogy a puska nem lőcs, és úgy kell mindig kézbe venni, mintha töltve volna, és 100 ember állna körülötte.
Ezt mondta István bácsi is.
Gondoltam. Tudja mit, Gyula? 2 patront hagyok.
Matula ezt úgy mondta, mintha magas kitüntetést akasztott volna tutajos mellére, és tutajos úgy is érezte ezt.
Ha ezt az osztály látná.
A puska állandóan mellettem feküdt a parton, mondta bolhának gondolatban, mert akármi jöhetett. Lőszer mindig volt elegendő. Különösen egy nagy barna kányára fájt a fogam.
És ekkor? Júj!
Sóhajtott tutajosunk.
Júj!
A megálmodott testes ragadozó ott vitorlázott az orra előtt. Nyilván a kis szárcsákat kereste. Matula már elment, a puska a földön, mellette a 2 patron, és Gyula megbűvölve nézett a villás farkú szép ragadozó után. Csak nézett, és tisztesség ne essék, mérgesen beleköpött a vízbe.
Látod, tutajos, milyen marha vagy. Álmodozol, hogy így fájt a fogad, meg úgy fájt a fogad a kányára, hát most fájhat a fogad. Különösen egy barna kányára fájt a fogam, és... Nézd, bolha, bevallom, már előre elgondoltam, hogy mit fogok neked mondani, és elhülyéskedtem.
Ott ment el előttem a kánya 5 lépésre, akkora volt, mint egy tehén, a puska a földön, és én csak bámultam, mert gondolatban veled beszélgettem. Ez az igazság, bolha. Ezek után Gyula beledobta a horgot, esik, ahova esik, megtöltötte a puskát, és várta a kányát, hát ha visszajön. A horog meg csináljon, amit akar. A puskát ölbe vette, mert úgy érezte a kányának, ha erre ment, ezen az úton kell visszafelé is jönnie. A horognyelet kikötötte a csónakkaróhoz, nehogy beráncsa valami cápa, és olyan követelőn nézett végig a folyón, mint a türelmetlen utas a síneken a délutáni gyors vonat elé. Ez a feszült várakozás azonban lanyhult, mert nem történt semmi. A kánya ki tudja, merre járt, az úszó pedig olyan unottan dőlt a vízre, mint egy nyugdíjas pénzügyőr a liget padjának korlátjára. A napot már csak a nádbugák tartották a szemhatáron, s amikor 2 csörgőréce zúgott el Gyula felett, a fiú úgy nézett utánuk, mint a vegyes vonat utasa az előkelő gyors vonat után, amely csak elfüstöl a kisállomás hétköznapi peronja előtt. Így a csörgők is, és Gyula nem is gondolt lövésre.
Ezeket meglőni?
Aztán jött 3 szürkevarjú mérsékelt gyorsasággal, nem is magasan.
Ezeket már megcélozta, de nem. Tutajosnak a kányára fájt a foga.
És a kánya, ez már valóság, jött is. Hogy Gyula babonázta meg, vagy ez volt a délutáni vadászterülete, nem lehet tudni. Minden esetre jött.
Jött, és Gyula reszketni kezdett. Nyugalom,
suttogta,
nyugalom.
A kánya jött, mint